Kegyelem nektek is, békesség Istentől, ami Atyától és az ő Szent Fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 81-es számú énekkel, a 81-es ének így kezdődik. Értem, Jézus, egyedül te töltsd be, és mindent adj én nekem, ti lelkem hozzád vonja, hozzád kösse, tekintetet kísérjen szüntelen. 81-es énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Bezáruló szakasz, majd pedig imádságra készülve, fennállva fogjuk énekelni az 58-as számú éneket. 58-as ének így kezdődik. Csendes légy, az Úr vezet majd, még sürögbe fut szalad. Ennek az éneknek csak az első verszakát fogjuk fennállva énekelni. Hallgassuk meg tehát Mózes második könyvének 32. részéből az 7. versszakkal kezdődő és 14. versszakkal bezáródó szakaszt, amely a következőképpen szól. Szól pedig az Úr Mózesnek, eredj menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik, borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak. És azt mondják, ezek a te isteneid, Izrael, akik téged kihoztak Egyiptom földjéből. Mondta ismét az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony kemény napú nép, azért hagyd békét nekem, hagyd gerjedjen fel, haragom és töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, és ezt mondta, miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hozták ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák az egyiptomiak mondván, vesztük le, vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről? Fújjék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, akiknek megesküdtél te magadra, ezt mondva nekik, megsokosítom a ti magotokat, mint az égnek csillagai, és azt az egész földet, amelyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyta az Úr azt a veszedelmet, amelyet akart bocsátani az ő népére. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve, fennállva énekeljük a 58-as ének első versszakát, így kezdődik ez. Csendes légy, s az Úr vezet majd. Szükségünk van kézzelfogható dolgokra, amelyek megmagyarázzák nekünk az elmondt dolgokat. Szükségünk van aranyborjúra, amely eltévei tőled, és olyan sok formában kerülnek ezek elő. Sok esetben nem is látjuk, hogy ugyanazt tesszük, amit népet tett. Ugyanúgy nyúlunk aranyborjukhoz, csak másnak nevezik, más köntösbe bújik. Másként lesz része az életünknek. Neked az a terved, hogy mi szüntelenül veled kapcsolatot találjunk, nem vitálkozol azon, hogy van-e másik Isten, vagy nincs. Te kijelented önmagadat, de nem fogsz egyezkedni, nem fogsz közösen uralkodni semmi másféle Istennel, hiszen mi tudhatjuk mindannyian, hogy te vagy az egyedül, örök, élő, mindenható Isten. Ha megtalálunk téged, ha megértjük a veled való közösség nagyszerűségét, nem is lesz szükségünk többé helyettesítőre, másfajta istenségre. Hagy könyörögjünk örökké való Isten ma az imádság vasárnapján olyan sokféle módon lehet hozzá közelíteni, lehet, hogy némán gondolatban közelítünk, és azt véljük, hogy ez nem kielégítő a te számodra, vagy hangosan mindenki számára hallható módon fogalmazzuk meg kéréseinket, miközben téged nem ez érdekel, hanem a szíveket vizsgálod, az őszinte hozzáfordulás kedves előtted. Hasrát bennünket, értesd meg velünk, hogy a veled való közösségnek nem formái vannak, hanem tiszta szív, akarat, gondolatok, amelyek veled összekapcsolódnak. Hagy kérjelek, örökkévaló Isten, ahogy szoktuk ezt tenni, te áld meg azokat, akik nincsenek ma közöttünk, különösképpen hadd kérjünk a betegeinkért, gyászolóinkért, de hadd kérjünk azokért, akik eltévejedtek a veled való közösség útjáról, vagy hadd kérjünk azokért, akik nem érnek ma rá, adj valami örömöt önmagadból, hagy szentelhessék meg ezt a napot neked. Hagy kérjünk arra, légy közöttünk, áld meg együttlétünket, mert is ellenkező esetben, ahogy mondani szoktuk minden alkalommal, értelmetlenné válik az, hogy mi együtt vagyunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Isten tiszteletünket a 30-as ének eléneklésével, a 30-as ének így kezdődik. Az Úr csodásan működik, de útka rejtve van, tenger kaparja, lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyben formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl ki most még rejtvegyi. 30-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Ma Rogáte vasárnapja van, azaz imádság vasárnapja, ez húsvét után az 5. vasárnap, és most kivételesen nem igei alapja van, nem a Szentírásból vettek valami jelmondatot, ami alapján elnevezték ezt imádság vasárnapjának, hanem a 4. századtól a liturgiába bevezetett könyörgő processusokra hivatkozva nevezik ezt a vasárnapot imádkozás vasárnapjának. Nagyon megoszlanak a vélemények az imádságról, sokan úgy gondolják, hogy a gyenge ember számára van szükség az imádkozásra, vagy olyanok számára, akiknek kell valami lelki tréning, és ezért kell imádkozni, vagy van valamiféle olyan elképzelésünk az imádságról, aminek akár lehet varázsereje, vagy mágikus ereje. Hát így próbáljunk neki futni a mai igének, amely egy közismert ige, Lukács evangéliumából való a 11. részből, ez van mára kijelölve, és szerintem nincs
olyan ember a most jelenlévő között, aki ezt ne ismerné. Így szól ez a szakasz, Lukács evangéliumának 11. részéből van, tehát az első 4 versszak, ezt ülve hallgassuk meg. És történt, amikor ő imádkozott, mármint Jézus, egy helyen, minek utána elvégezte, mármint az imádságot, mondta neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Mondta pedig nekik: mikor imádkoztok, ezt mondjátok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg nekünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nekünk adósok. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Én nem tudom, hogy hány milliárd ember ismeri ezt az imádságot a Földön, de azt gondolom, hogy talán a legismertebb bibliai szakasz éppen ez, hiszen lehet, hogy semmi köze valakinek a templomhoz vagy a hithez, de valahogy ha temetéshez vagy temetésre eljut valahogyan, vagy egy esküvőre, mindig hallja ezt a fajta imádságot, az Úr imádságát, és valahogy ismerősen hat, valamilyen formában visszacsengenek a fülébe talán a gyermekkor emlékei, és valahogy elmondja legalább ezt az imádságot, mert azt gondolja, hogy ezzel talán ki lenne fizette a Jóisten, vagy mégis, ha valami szakrális élményben szeretném, ha részem lenne, akkor legalább ennyit tudjak. Hát próbáljunk meg ma ehhez a közismert, mindenki számára ismert imádsággal, vagy imádsághoz hozzányúlni, imádsággal foglalkozni. Luther szerint ez az imádság a legnagyobb mártír a világon, mert ez ellen az imádság ellen vétkezünk a legtöbbet, és nem tartjuk be azt, ami ebben az imádságban megfogalmazódik. Hát kezdjük talán az elején, azzal indul itt Lukács evangéliumában ez a közismert imádság, ami egyébként a hegyi beszédben, Máté evangéliumában bővebb formában, egy kicsit bővebb formában megtalálható, hogy Jézus egy helyen imádkozott, és miután ezt elvégezte, valószínűleg hallották az ő imádságát, eszébe jutott valakinek, hogy tanítsa Jézus imádkozni őket. Rögtön fölmerül a kérdés, vajon Jézus miért is imádkozik? Talán, ha meg kellene erőltetni a gondolatainkat, mi magunk föl tudnánk több olyan helyzetet sorolni, amikor Jézus imádkozik, nem csak itt, hanem sok esetben, amikor nagyobb csodát tesz, olvashatjuk a Szentírásban, hogy is elvonult egymaga és imádkozott. Vagy nem olyan régen foglalkoztunk a húsvéti történettel, nagypénteki történettel, ott vércseppeket izzadva imádkozott Jézus: Atyám, ha lehet, múljék el tőlem a pohár. Hogy van ez? A Teremtő Isten Jézus imádkozik önmagához, vagy imádkozik, mert gyenge lenne? Vajon miért szükséges az imádság, és mi szükség van erre? Vajon Jézus az imádság nélkül ne működött volna rendesen, vagy ne tudott volna olyan erővel működni, mint ahogyan működött? miután egy helyen imádkozott, hallatszott ez csak én teszem persze hozzá, kedvet kaptak a tanítványok az imádkozáshoz. Olvastam valahol, hogy érdekes módon a írásnak a szerzője így közelített ehhez a kérdéshez, hogy mi fordítva működünk, mint ahogyan Jézus működött. Ha sok dolgunk van, akkor mindig az imádkozás idejéből lopunk el valamennyit. Mert annyi dolgom van, olyan sűrű a napom, annyi mindent kell megcselekednem, és nincsen időm arra, hogy imádkozzam. Jézus ezzel a gondolattal ellentétben szüntelenül összekapcsolódott az Atyával. Minden nehéz, komoly ügynél megtárgyalta az Atyával a következő lépést. Elpazarolt idő az imádság, vagy valami olyan drága eszköz, amely nélkül nem működik jól az ember élete. Erő származik az imádságból, vagy valami olyan elpazarolt idő ez, amivel aztán nem tudom behozni a kimaradt időt. Imádkoztam valamit, és aztán tovább megyek, végzem a dolgomat, és azon bosszankodom, hogy ez alatt az idő alatt is tehettem volna valamit. Olyan sokféleképpen közelítünk mi ehhez a kérdéshez, és nem véletlen talán, hogy a Biblia szerkesztő, vagy az útmutató szerkesztője éppen az aranyborjúval kapcsolja össze, aranyborjú történettel kapcsolja össze a mai vasárnap üzenetét. Mert mi is volt ott a probléma? Nem győztek várni. Nem győzték várni a hegyről Mózes, aki valamiféle hírrel érkezett. Ha tetszik, az imádságra adott válaszsal jött volna vissza. Ha nem jön és késik, akkor tenni kell valamit, magunk kezébe kell venni a dolgokat, a dolgok irányítását. És ha ez így van, akkor biztos jól el lesz intézve a dolog, ha mi irányítjuk, mert nem válaszol a Jóisten. És olyan könnyű azt mondani, így visszatekintve több évezredet, hogy bezzeg, ha mi ott lettünk volna, milyen hűségesen kitartunk. Hányszor építi fel az ember a maga aranyborjúját, lehet, hogy más köntösbe bújik, más ruhába bújik, de ott van a hitetlenség manifestuma, mert nem győzök arra várni, hogy Isten válaszoljon. Nem szeretnék bátorítani senkit arra, amit most el fogok mesélni, de volt a hitnek egy nagy harcosa, így nevezték ezt régebben, aki egy gyerek otthont működtetett, és teljesen úgy rendezte be az életét, hogy a gyerekeket Isten kezébe tette, és az ő élelmezésükről is így gondolkodott. És éppen reggelihez készülődtek, és nem volt semmiféle étel a árvaházban, és eljött a reggelinek az ideje, leültette a gyerekeket az asztalhoz, és elkezdte a jól ismert imádságot, velük jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, és nem volt az asztalon semmi. És ahogy az írók megjegyzik, éppen abban a pillanatban nagy csörömpölés hallatszott, és összetört egy teljes kocsinak a kereke a ház előtt, és hogy nehogy megromoljon a tej, megkérdezte, hogy nem fogadnák el azt a tejet, ami a kocsin volt. Lehet Istenhez ilyen formán fordulni, vagy lehet visszajönni az ő nagyszerűségével, adakozó készségével. Azzal kezdtem, hogy nem akarok bátorítani mindenkit eféle cselekedetre, de igen, lehet ilyen bizalommal fordulni az Úrhoz. Nincsen olyan dolog, amit ne tudna ő megadni, ha akar, és ha az ő kegyelme kiterjedhet ránk, és én hosszasan mesélhetném azokat az örömöket, áldásokat, csodákat, amelyek a mi családunk életében megtapasztalhatóak voltak, ami Istenről adott bizonyosságot, és nem azért volt megtapasztalható, mert mi olyan különlegesek lettünk volna, hanem mert Isten irgalmas, kegyelmes, ami atyánk, aki elhozza az ő napját mindenkire, sőt, még azzal a megdöbbentő gondolattal is szembe kell néznünk, hogy jókra, gonoszokra egyaránt. Bármennyire szeretném neki tanácsot adni, hogy hogyan kellene ezt a dolgot intézni, mi jobban tudnánk valószínűleg, ő fölhozza az ő napját mindenkire, és ad enni az éhezőnek. Azzal indul ez a kis szakasz, hogy Jézus imádkozik, mert szüksége van az atyával való közösségre. És valószínű, hogy az a minta, amit ad nekünk, hiszen Máté evangéliumában másként van, az az imádkozási minta nem szószerűségében érdekes, hanem tartalmában, sorrendiségében, és abban a gondolati sorban, amit elénk tár, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Az a szó, ami ott áll az eredeti szövegben, az valami olyasmit ír körül, mintha egy gyermek az édesapjához fordulna teljes bizalommal. Apa, édesapám. Vagy sorolhatnánk azokat a beszélő formákat, amivel mi az édesapánkhoz fordultunk, vagy gyermekeink hozzánk fordulnak. Vajon van-e ilyen bizalmad az örökkévaló Isten irányában? Elhiszed, hogy ő sohasem akar rosszat? Elhiszed, hogy gyermekének tekint téged? Elhiszed, hogy az ő családjához tartozol? Valóban azt kívánom, hogy úgy legyen meg az ő akarata itt az én földi életemben, mint ahogyan a mennyben van? Vagy csak annyit jegyzek meg rossz szövegértőként, hogy ahogy a mennyben olyan jó messze vagy, úgy legyen ott fönt, aztán itt meg másként, és nem figyelek arra, hogy én azt kérem, hogy az én életemben is úgy legyen, ahogyan ott fönt van. Vajon tényleg ezt kívánom? Végig gondoltam már valaha, hogy Isten minden akarata érvényesül az én életemben? Nem csak egy szűk kis kör van az én ima témámon. Lehet úgy is értelmezni. Nem csak az a kis szobácska, vagy az a szűk terület, amit, vagy ahová én tudok elhatni, hanem sok mindenkiért, mindenkiért. Ahogyan Mózes nem önmagáért imádkozott, a imádság előtt olvastam föl ezt a szakaszt, azt ígéri neki Isten, hogy téged nagy néppé teszlek, de őket eltörlöm. Mondhatta volna Mózes azt, hogy igen, igazad van, Uram, borzalom, amit ők tettek, és majd az én rokonaim és követőim, az én családom majd igazán fog téged követni. Igen, írd őket ki. Ehelyett Mózes nem önmagáért könyörög, hanem azokért könyörög, akik rá vannak bízva. Uram, ne tedd ezt, és mondd mindenféle butaságot, hogy Isten visszatartsa ettől a dologtól, és vajon szüksége van Istennek erre, hogy Mózes emlékeztesse arra, hogy kihoztad a te népedet Egyiptom földjéről, és hogyha most eltakarítod őket a földszínéről, akkor nevetség tárgyává válsz. Szüksége van erre Istennek, vagy Mózesnek van szüksége arra, és az ő hite tétetett mérlegre. Képes vagy, hajlandó vagy, nem csak önmagadért, hanem környezetedért, mind azokért imádkozni, akik esetlegesen valami bolondságot követtek el, vagy azt gondolod, hogy most sújtott le Isten ítélete őrájuk. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Nekem ez jobban tetszik egy picit, ami itt van Lukácsnál, mint ami Máténál van, mert külön kihangsúlyozza azt, és itt talán jobban érthető, hogy a mindennapi kenyérért könyörög, amit minden nap adjon meg, ahogy a manna jött. Nem előre, hanem naponként. Tegnap jártunk Tápiós elején, éppen a jövő héten fognak vizsgázni az ottani tanulók, és sok mindenről beszélgettünk, többek között valami ilyesmiről is, mint amiről ma beszélgetünk, és hogyan ítéljünk meg azokat, akik valahogyan nem tudják ellátni családjukat, és semmi másból nem élnek, csak kéregetésből, vagy éppen lopásból. Az volt a kérdés, hogy vajon Isten minden bűnt egyformán ítéle meg. Van-e kislopás, vagy nagylopás, vagy az egyik embernél elnézi, a másiknál nem. És ott az egyikük mondta, hogy belenézek a pénztárcámba, és nem látok benne semmit, és akkor gyorsan eldöntöm, hogy elkezdek spórolni. Hát ez értelmetlen. Akkor lehet spórolni, ha abban a pénztárcában van valami. Akkor miért bátorít bennünket Jézus arra, hogy a napi, a naponkénti kenyér kérdése legyen megoldva? Nem tudom, hogy gondolkoztál-e már azon, hogy miért nem volt szabad gyűjteni a mannát? Hát ha nincs kedvem holnap, holnap után kimenni, mannát szedni, miért nem gyűjthetem össze a hétre valót? Hiszen máskor pedig arra bátorít a Szentírás, hogy szépen tegyek félre. Eredj el terest, és nézd meg a hangyát, hogy hogyan dolgozik, és hogyan rakja félre mindazt, amit gyűjt. Mi az oka annak, hogy Jézus itt emlékeztet arra, mint a mannánál? Isten megadja azt, amire szükséged van. Van bizalmad az édesapádhoz, az apuskához, vagy nem tudom, hogy hívtad annak idején édesapádat. Nem faterről van szó, hanem egy olyan meleg kapcsolatról, amely kapcsolat a bizalmon épül. Hiszed, hogy tudja Isten, hogy neked szükséged van? Hiszed, mered hinni azt, hogy Isten kezében megoldódik ez? Van egy olyan üzenete is ennek, hogy úgy lehet fölfogni az ember életét, mint a harcba induló katona életét, aki ha az egész hadtákot a hátán cipeli, nem fog tudni harcolni. Ezért külön megy utána a hadtáp, külön foglalkozik valaki az etetéssel, mert ha ő azzal van elfoglalva, hogy cipeli magán az egész háború alatt szükséges élelmiszer, hogyan fog harcolni, hogyan fogja a dolgait intézni. Most jön a legkényesebb dolgok egyike. Bocsáss meg nekünk a mi bűnünket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek. Itt érdekes, Lukásnál másként van, mint Máténál, akik nekünk adósok. Ez egy kényelmetlen dolog, hogy valaki olyannak kell megbocsátanom, aki nekem adós. Erről is beszélgettem tegnap a tanulókkal, és nagyon örültem annak, amit egyen ketten megfogalmaztak, hogy ha már egyszer odaadtam valamit, akkor az az övé, a másiké, és nincs jogom számon kérni, hogy mit csinált vele. El is látszotta ott valamelyik őjük, hogy milyenek vagyunk mi emberek, hogyan szoktunk számon kérni, hogyan állítjuk a sarokba azt, aki kért tőlünk valamit, és nagyfegyesen adtunk valamit. Vagy emlékszünk a gonosz szolgára, aki egy vagyonnal tartozott az ő urának, és mindent elengedett az ura, nem egy vagyonnal, egy egész családja legalább 10 emberöltőre el lett volna adósodva, és elengedte a gazda az ő adósságát. És valaki tartozott neki pár dénárral, azt pedig gyötörte, miért nem adja meg neki azt a pár dénárt. Nem egy könnyű kérdés az, hogy valami nekünk jár, és annak a visszafizetését késik. De hát úgy imádkozunk, hogy Isten bocsásson meg nekünk, vagy ha tetszik, engedje el az adósságainkat. És ezt olyan természetesnek gondoljuk, mert Istennek az a dolga, hogy a mi adósságunkat, a mi bűnünket engedje el. Ne foglalkozzon vele többet, és mi meg tudjuk magyarázni, hogy mi átestünk azon a megtérésen, amely bennünket kiemelt a bűnösök táborából, és Istennek nincs más dolga, mint semmissé tenni azt az életszakaszt, amely megtérésünk előtt van. Na de hogy én elengedjek valamit, az már nem megy olyan könnyen. Elengedjem azt a csontoskát, amit megragadtam, és olyan jó érzés újból és újból megcsavarni, megmártani a másikba a kést. De hát azt imádkozod, azt imádkozom, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk mindeneknek, mindenkinek válogatás nélkül, akik nekünk adósok. Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Éppen most pár éve, talán 2, és most zárult le, nem olyan régen, pápai engedéllyel, Ferenc pápa volt ennek az aláírója, változtatták meg ezt a szakaszt. Mert úgy érezték, hogy Isten méltóságán esik csorba, hogyha úgy imádkozzuk, hogy ne vigy minket kísértésbe. Úgy változtatták meg, Franciaországban volt, ha jól emlékszem, először ez a változtatás. Ne engedd, hogy kísértésbe essünk. És így egészen más az üzenete. Ne engedd, hogy kísértésbe essünk, védj ki abból a helyzetből bennünket, védj ki, az oltáros énekli ezt, beleestem a madarás tőrébe, vonj ki onnan, Uram, engem, ne engedd, hogy beleessek. Igen ám, neked egy kicsi bajom van ezzel, mert hol van akkor az én helytállásom? Azt mondja Jézus egy másik helyen, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Ne engedd, Uram, tudhatom azt, nem bajom van ezzel, csak félreérthető egy picit, ezért javítok a mondandómon. Ne féljetek, én meggyőztem a világot, mondja Jézus, és arra bátorít bennünket, hogy a kísértésnek ellene lehet állni, és nem lesz ereje rajtunk a kísértőnek. Több szenvedélybeteggel foglalkozva mindig eljutunk oda, hogy maga a szenvedélybetegség olyan, mintha egy árnyék ráülne az ember vállára. És ott nézi, hogy mibe fogok keveredni. És amikor beleestem, akkor ott fog hagyni, és nevet rajtam, hogy belekeveredtem valami olyanba, amiből nincs szabadulás Jézus Krisztus ereje nélkül. Csak ilyen szinten szeretném javítani a dolgot. Igen, ellen lehet állni. Jézus Krisztus arra bátorított bennünket, hogy ne féljetek, én meggyőztem a világot, meggyőztem a világi hatalmat, és neked az én nevemben való hitáltal hatalmad van ellenállni. Nem te vagy az erősebb, hanem Jézus, aki győzött, és aki az ő nevébe kapaszkodik, aki belé kapaszkodik, az ellen nincs hatalma a sátánnak. Ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Szabadíts meg minket a gonosztól. Másik helyen így fogalmaz Jézus, ti pedig így imádkozzatok. Amen. A 33-as ének első verszakát énekeljük. Az üdv, mit Krisztus Jézus ad, örök, teljes, szabad. 33-as ének első verszakát. Valamit a gyermekóráról, vagy?
Igen.
Szuper.
Jó. Jó, most is egy verset tanultunk, és lehetően is az a gyermekét, hogy felidézni a verset. Tanulni lező a kasztár. Akkornak volt egy
Megkérdezem.
Legyen újra. Akkor
legyen
nem
Trappád Ábel a délelőtti prédikációban, mert egy egész más nyelven ugyanarról prédikált a gyerekeknek, hogy az asztalról tanultak egy verset, és az asztalon általában élelmiszer szokott lenni. A maszkónak valószínűleg méz, vagy eper, vagy eféle nyalánság, és mi meg azzal foglalkoztunk, hogy a mi mindennapi kenyerünket adja meg az örökkévaló. Tehát különböző asztalok vannak, van állítható asztal, meg kicsi asztal, meg nagy asztal, meg komoly asztal, ha jól emlékszem. Hát van, hogy kicsi asztalként, vagy kicsi asztalt kérjük, hogy terítse meg az örökkévaló, vagy a nagy asztal, vagy a komoly asztal, de ugyanerről szólt a délelőtti, ha nem is volt ilyen szét, és nem volt ennyire rímet, de a gondolat az ugyanaz volt, hogy hát ha ennek a maszkónak élelmiszer jut az asztalára. Szeretném hirdetni alkalmainkat, ránk következő hét így alakulna. Csütörtökön este 7 órától ima óra, azt követően biblia óra lesz. Pénteken nem tudom, hogy van-e énekkar. Van? Hánytól? Fél héttől lesz énekkar, szombaton pedig női óra, hány órától? Lehet, nőtestvérek, 4 óra. Nem túl késő a 4 óra? Legyen 3? Hát akkor beszéljétek meg persze. Akkor szombaton a hónap első szombatja lévén női óra. Ránk következő hét vasárnapján pedig úrvacsorai közösséget tartunk azok számára, akik erre szívben elkészülnek. Jézus mennybe menetele is következik, úgyhogy gondolhatunk erre is, sok mindenre gondolhatunk, készüljünk úgy a pünkös előtti időszakban, hogy felkészüljünk arra a csodára, amit pünköskor az Úr adni tud nekünk. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen észrevétel? Hát én már Lukács, a szinoptikus evangélium. Nem szabad?
Igen, jó. Hát következő. Úgy határoztat, hogy adni kell kaját hával a kicsinyeset. Jól mondják?
Jó.
És de én tegnap ott voltam a nem tudta
ott voltam a nyilvánosság fogában. De csak fúzkóriát, aki ott vannak, mivel nem tudnak hátra kudani, nem kapnak fogmány a kormánytól, de ilyen formán ott vannak. Nem tettek egy óta ilyen ihessek, és ihessek. Nem kapnak kaját, és csak ott voltam, amikor a határokhoztak jogos, és képság zenek, képság kények. Még ezt kell enni, még három órakor, négy órakor hoztak, ezt kell enni előségeket. Ez már úgy voltak, ez már megrekoltak, hogy így történt a világban. Szóval ez, akkor ezt elkezdeni, pedig az úszak egy keresztény hoztak, ahol tudom mindig ez a számban.
Milyen jó észrevétel.
Nem vannak ezeket az emberek vagyok. Ez emberi jogú elem, és ha ez valami kentén. Hát ez talán kar emberek is így egy kvartában tűnik. Nekem fáj, hogyha ez folyik.
Nekem is fáj, csak sajnos nem engedik oda azokat se, akik oda viszik az ételt. Ez a probléma. Nem engedik be a börtönbe.
De én csütörtökön voltam a másik börtönben. Rendszeres szoktam járni a börtönben, ahol a kultúrában van ilyen szervezet. Rendszer kettő csináltunk már ilyen.
Igen.
Pontkáns, de hogy mindig megszabad. Vásármás, kínzás, aki benne van a borszolva, benne van a egyetlenes, ott vennék gyengkérdezünk, vásármás, kínzás ellen, amit minden ország szertifikáltak. És akkor minden ország átesik, ez a lényeg. Nem csak Európa folyik, hanem a többi országban, Afrikában is. Én tegnap vittem, amikor vittem folyam, vitatkoztam a határól, és fogadtam.
Egy.
Csak hársolítják. Ilyen
dolgok.
Egy. Én úgy csinálom, hogy én korábban mondtam.
Egy.
Már magától is csinálom.
Egy. Örülünk neki.
Szóval ez dráma.
Dráma.
Hogy az emberek évek. Ezen a évek. Ezen a kibocsak. Na? Komolyan.
Van-e valakinek még? Igen.
Úgy gondolom, hogy a fő probléma, hogy az imádságot és az imádkozást tekintem. Ez két külön dolog. Az imádság arról szól, hogy imádjuk Istent. Azaz dicsérjük. Az imádság, az az ima mondása, azaz könyörgünk is fel. És a kettő nem van. És pont az a különbség a Máté féle iratjának és a Lukács féle iratjának között, hogy Máté emlékezett, Lukács pedig manipulált. Jézus imádságnak fogalmazta meg, Lukács azzal, hogy ő beleveszi, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Neki nem kell mondani. Jézus azért mondja azt, hogy add meg ma, mert ő arra gondolt, hogy mindennapi imádjuk Istent, és ezt minden nap elmondjuk. A dicsőítésére. És nem pedig könyörgünk hozzá valamiért, amit ő tud. És Lukács az imádságot manipulálással lelki imád, könyörgés szintjére. És ez a probléma a mai világban is, hogy azt hiszük, hogy ha Istenhez könyörgünk, akkor az imádság. Az nem imádság, nem dicsőítjük Istent, hanem könyörgünk hozzá. De a könyörgés az magában foglalja azt, hogy nem hiszek abba, hogy Isten tudja, hogy mire van nekem szükségem, hanem meg akarom neki mondani, hogy neked mire van szükségem.
Hát akkor
és ez az imádság.
Valószínű, hogy Máté is Ludas, mert a Máté-féle mi atyánkban ugyanúgy ott van a mi mindennapi kenyerünk kérése. Tehát ebben nem...
Ami mindennapi kenyerünket ad meg ma. És ő, Jézus ezt azért...
Ugyanígy fogalmaz Lukács és Sándor. Teljesen ugyanígy fogalmaz.
Nem, ott abban nőtt.
Tehát olyan ne vitatkozzunk, ami nem úgy van.
Jó.
Hát olvassa el, olvassa a Bibliát.
Van a imádság és van a imádság. És a kettőt nem tudod összekeverni. Az egyik dicsőítés, a másik pedig könyörgés. És azt nem tudom. És nem tudom az Isten dicsőíteni.
Na, de Máténál és Lukásnál ebben a kérdésben akkor úgy lássuk Máté és Ludas, mert nála ugyanúgy megtalálható ez a kérdés. Van ennek valakinek valaki tudandója?
Igen? A kérdésem, nekem mindig bajom volt a miattságban, hogy ne vigy minket kísértésbe sor, és nem tudtam értelmezni sehogy, de tekintve, hogy több ezer év alatt itt volt fordítva, valószínűleg az összes fent maradt eredeti szövegben is így van, és nyilván ha lehetett volna másképp kunkorítani, akkor már így kunkorítottát volna. Na most, hát azzal együtt, hogy én ezt a nevédünket kísértésben, ennek nagyon súlyos következményei vannak Istenre nézve, tehát hogy miket kell gondolnunk rá. De ez egyértelműen összeegyújítása a Bibliának, hogy ő, illetve az írásnak. Tehát, hogy ez valóban egy belefér a közegbe, hogy ne hagyd minket kísértésben, mert az más.
Hát egy kérdés az, hogy jó, nagyon jó a kérdés. Hogy vajon Isten direkt belehajszol-e minket valami olyan ügybe, ugye mert ez lenne, ha nem így minket kísértésbe, amiből vesztesen kell kijönni. És szerintem ez a mostani variáció, amire Ferenc pápa adta az áldását, megpróbálja elmagyarázni azt, amit itt gondolhatunk, jelesül az, hogy vannak helyzetek, amikor Isten elveszi az ő kezét, és azt mondja, hogy tessék, ha te ezt akarod, ez a szabad akarat lényege, akkor ez lesz a következménye. Én nem hiszek abban az Istenben, aki belehajszolna bennünket valami olyan dologba, amivel aztán nem tudunk kijönni. Azt, hogy megenged valamit, az egy másik kérdés, de az szeretem érti ön is, hogy az teljesen más, mint ha bele is bennünket valamire. És azt gondolom én, hogy ez zavarhatta azokat, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, és én azt gondolom, hogy sokak szempontjából nem baj, hogy ez egy kicsit megváltozott, mert nem az van, hogy nem így, hanem ne engedj bennünket a kísértésbe.
A 18-19. Századi magyar vidéken mindig azt mondták ezen a számon, hogy ne engedj a kísértésre. Tehát valójában nem megváltozták, hanem
kódex. A legrégebbi kódex, ami írásos emléke, a Müncheni kódex, abban is az van, hogy ne vigy minket, tehát nem az, hogy ne engedj.
Tudom, de Magyarországon mindig úgy imádkozták, hogy ne engedj a kísértést.
Hát én erről nem tudok, de most akkor megtudtam. Én ennek írásos imádkozom találtam, de lehet, hogy így van. A legrégebbi írásos emlék, ugye a legrégebbi Biblia fordítás, az nem is a Károly Biblia, hanem a hogy is így Barnabás, ugye? Barnabás, és ki volt a másik lelkész, aki fordított, és a Müncheni kódexben maradtak fönn nyomai ennek a fordításnak. Ez a 1400-as évek eleje, tehát nem a Károlyi a legelső, és ott ugyanez a szöveg van, ami most a Károlyiban van. Nem lehetett másként visszaadni valószínű azt, ami az eredetiben van, de szerintem ez a megközelítés, de mondom, hogy szerintem ez közelebb is a valósághoz,
ahhoz az Isten képhez, amely Isten kép talán esetleg hogy jönne az ember ahhoz, hogy az alanyugat itt, mert a képtelenséget kéne valahogyan ide besülíteni ebbe az egy mondatba, ez nem nagyon megy, hát legfeljebb, amit én gondolok erről a dologról. Igen.
Tehát csak szeretném kijelenteni, hogy az én Isten képemben azért belefér az is. Tehát
baj.
Egy olyan edző is belefér. Tehát meg ez az értelme számára, hogy és tulajdonképpen a mai első olvasás Mózesről az is valami ilyesmi volt, és hát ha jól emlékszem, így is interpretálta, hogy Mózesnek föl volt adva a leszke. Valami ilyesmi.
Igen, de melyik részére gondol, mert ez egy izgalmas kérdés.
Arra, hogy üdvözlöttek volna úgy is, hogy nem vonatkoztatja a teljes nyilván, akiket ő kihozott, hanem elviszi a lehetséges sisióval elbúsulik és elmegy, és nem vállal párbeszédet, vagy esetleg nem is párbeszédet, konkrétan Isten akaratának a megváltoztatását kérte se több, se kevesebb.
Igen. Ugye én ezt olyan kontextusban említettem, hogy milyen ereje van az imának. Isten lehet befolyásolni. De az, hogy Isten mikor mondja azt, hogy a mi bűneink miatt megelégelt és itt a vége, ugye ebben a történetben erről van szó, hogy megelégelte azt, hogy állandóan cirkusz van, hiába hozza ki a népet, mindig visszavágyakoznak, mindig más kínálnak, és akkor fölkínál valakinek egy olyan lehetőséget, hogy kezdjünk egy újat. Az egy másik kérdés, hogy mit gondolt Isten, hogy ezt kinek lehet föltenni.
Ez a mindenkányos, mint benne, tehát,
hogy... Így benne, csak gondolkozik. Igen.
Hát én ilyen értelemben értem, hogy...
Nem baj. Abszolút nem baj, hogy úgy látja, hogy Istennek vannak ilyen eszközei. Én egy kicsit másképp gondolom, de nem baj. Abszolút nem baj. Sőt. Csak ott kell különbséget tenni szerintem, hogy mi az, amit Isten akar, és mi az, amit megenged. Mert szerintem ez két dolog.
Igen.
Tehát, hogy jó egyszerűként, ahogy mondja, belehajszolja az embert, vagy pedig megenged valami dolgot. Szerintem ez két dolog. És ezen is érdemes elgondolkodni ennek a imának a kapcsán. De nagyon érdekes volt. Köszönöm mindenkinek, Sándornak is a fölvetését. Én most már muszáj lett interaktív Istent is lehetett tartani, nem menekülök meg ettől. Van-e más kérdés? Ha nincsen, akkor a megkezdett 33-as éneket énekeljük végig. És második, harmadik, negyedik verszakát, és az utolsó verszakot, az áldás után záró éneként fennáll. Fogjuk egyesen. 33-as téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te reád. Adjon békességet neked. Amen.